közbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Kovács János, a művészbejáró vendége, aki az Operaház első karmestere, Kossuth díjas, örökös tag, prima primissima díjas, meg még ki tudja mi minden díjas, jó pár helyen járt a világban, és olyan jó, hihetetlen intenzitással vezényel, és közben meg egy jó fejember, tehát nehogy azt higgyék, hogy ettől valami nyársat nyelt dolog következik itt most, és hát utána pedig jön a kritikai rovatom. Beszélek egy meglehetősen jó előadásról, Baltazár Színház új produkciója, tudják, zömében értelmi fogyatékos felnőttek, de ettől még ez egy teljes értékű előadás, Biblia Show a címe, aztán szó lesz az Örkény Színház egy meglehetősen újító előadásáról, egy ilyen vándorló produkció ez, és nem is mindenki ugyanazt látja, szóval nagyon izgalmas, egy fiatal srác, Dohi Balázs rendezte, szó lesz egy Pantrágár Pajzán produkcióról Budapest Bábszínházban, szigorúan 18 éven felülieknek, és ha marad idő, hát akkor már beszélek az Operaháznak a Stuart Mária előadásáról is. No, azt mondod, hogy a zenén keresztül is rá kell csodálkozni a világra. Mire csodálkoztál rá legutóbb?
Most éppen új feladatomra csodálkozom, a Ponchielli Giocondájára, ami bevallom őszintén, azt se tudtam, hogy miről szól. A leghíresebb áriát kísértem már zenekarral, ilyen úgynevezett saláta műsorokban előfordult, amiket nagyon nem kedvelek.
A saláta a gála műsor, ha finoman fogalmazom?
Igen, amit ha módonban állna, akkor eltörölnék a föld színéről. Hát mert ez a Best of című dolog, ehelyett azt ajánlanám a nagy érdemű közönségnek, akit tisztelve tisztelek, hogy nézzem meg egy teljes operát. Tehát kiragadva a Rigolettóból az asszony ingatag áriája, az számomra vérlázító.
De az a legnépszerűbb.
Jó, de nézzék meg az operát, és tudják meg, hogy miért énekli a herceg.
Aha.
Hát szóval csupa remek művet játszunk, nem mindig abban a köntösben, ahogy kellene, de remek műveket játszunk, és hát most ez körülbelül olyan, mint hogyha valaki a Hamletből elmondaná a lenni, vagy nem lenni. Hát most annak mi értelme van?
De figyelj, most kicsit megkerülted ám a kérdést, hogy a művön keresztül mire csodálkoztál rá a világban?
Na, igen. Szóval Giocondával foglalkozom, aha, és rácsodálkoztam egy olyan műfajú operára, ami tulajdonképpen nem mindennapi táplálékom, tehát nem tudom, hogy a verizmushoz sorolható-e, mert viszonylag korábbi szerzemény, de az olasz operának az a fajtája, ami akkor él meg, hogyha Maria Callas közvetíti a címszerepet például, tehát hogy nagyon-nagyon jónak kell lenni az előadásnak, akkor magában ragadom.
De sok esély most, ahogy így mondod.
Hát engemet leszámítva.
Sok Maria Callas azért nem.
De nem, nagyon jó énekeseim vannak. Nagyon jó, bocsánat, hogy így mondom, hogy énekeseim, tehát nagyon jó énekesek működnek közre, akikben tulajdonképpen benne van mind a lehetősége egy nagyon jó előadásnak. Minden esetre, amit el akartam mondani, az, hogy olyan értelemben nem korszerű ez a mű, hogy olyan fajta túlzó érzelmeket közvetít, amik manapság már nem divatosak, sőt, van, aki többség szégyelli.
Na de akkor mi látszik rajta keresztül a világból?
Hát az, ami egyszer való, tehát ami nem mindennapi. Tehát az, hogy létezik legfelsőfokú szerelem, létezik legfelsőfokú önfeláldozás, létezik olyan fajta agyament sóvárgás egy lányzó irányába, hogy azért az ember az ördög útjára lép. Tehát csupa olyan felfokozott helyzettel van tele a darab, ami tulajdonképpen, amit úgy szoktunk összefoglalni, a vadromantika. Én a régi, azért mondom, hogy régi olvasmányaim, mert utóbbi időben egyszer nem érek rá, hogy a dugik tele könyvekkel a lakásomból elővegyek valamit, amit már régóta vágyom. Na, a lényeg az, hogy E.T.L. Hoffmannra emlékeztet. Ez a fajta az egészen szertelen és csodálatos agyament romantika. És azért mondom, hogy erre rácsodálkozom, mert a hétköznapjaink tele vannak részint a 21. századdal, részint abban, hogy tulajdonképpen ez már nem divat.
És számodra ez divat volt? Most arra gondolok, hogy ugye a feleséged opera énekes volt, Südlik Mária, aki azt legjobb. Mondtad, hogy hát igen, hogy a rajta legjobb. Keresztül te nagyon sok mindent tanultál a műfajról, de tudható, hogy az állatszos bár próbái közben
benne ismerkedtünk hát, össze.
Ismerkedtetek össze, és utána egy évig flangáltatok ide-oda, aztán egyszerre csak, amikor te túl sokat papoltál neki kirándulás közben Nietzsche-ről, akkor megunta,
hogy
és ezt, akkor
átelelt.
Na hát, hát
igen,
na hallod.
Jó, de hát szóval bele úgy szoktam mondani, hogy kifogtam a nő eszenciáját.
Oh.
De abban az értelemben, tehát van egy prózai része, hogy ő egy bombázó volt ifjú lánykorában, de azon felül egy olyan fajta ösztönös szimpati zseni, akire már az előbb azt kérdezted, hogy mire csodálkozom rá. Hát rácsodálkoztam, mert és azóta is csodálkozom egyfolytában, mert olyan hihetetlen, és itt kapcsolódik az első kérdésed, hogy kérdésedhez és a Gioconda témakörhöz, hogy ő egy az egyben átélte, de ez az átélés szó, ez olyan gyanúsan hangzik, és akkor nagyon sokan azt hiszik, hogy aki magából kivetkőzik, és műkönnyeket ont, és a többi, és nem azzá vált, aki, és átérezte azt, amikor Erzsébet királynőt énekelt, a királynőt a Don Carlosba, vagy Aidát énekelt, akkor egy az egybe átérezte az, ami a hősnőnek az egészen felfokozott létét a közönség elé tárja.
És te mit tanultál tőle?
Erre rácsodálkozni, illetőleg, hogy ezt nagyon-nagyon szeretem. És változatlanul ott tartok, ha bár a mai rendezői világ ezt eltaszítja magától.
Igen?
Tehát igen, tulajdonképpen most mondok egy olyan példát, amit én egyébként avatóérménynek tartottam a saját szempontomból. Amikor 78-80-ig Bayreuthban korrepetitor voltam, akkor az már a harmadik, 78-ban az a harmadik éve volt annak a felújításnak, a 100 éves jubileumi ringnek, amit a Wolfgang Wagner volt akkor az ünnepi játékok művészeti vezetője.
Ugye Wagner és unokának.
Ugye Wagner unoka, a Milán mellett a másik. Aki azt találta ki, hogy Bayreuth fennállásának 100. évfordulójára meghívott egy francia karmestert, Boulezt, Pierre Boulezt. És azt mondták, hogy hozza magával a stábját, akit gondol rendezőnek, és hozta magával Patrice Chéreau-t, aki akkor fiatalember létére Párizs szerte a legismertebb színházi rendezőnek, legelismertebb színházi rendezőnek számított, és akiről azt lehetett tudni, hogy fél éve volt megtanulni németül és megismerkedni a ringgel, mert nem volt múltja. És úgy jött, hogy nálánál jobban senki nem tudta. Azért meséltem ilyen hosszan, mert kiverte a biztosítékot, amit rendezett. Hozzáteszem, hogy azóta klasszikussá vált az a rendezés, hozzáférhető a YouTube-on is, mert az 5. évben, 80-ban fölvették az előadásokat, és abból csináltak egy ilyen DVD-sorozatot. A lényeg az, hogy tulajdonképpen, amikor én kiérkeztem 78-ban, akkor tele voltak a könyvesboltok körülbelül 100-on fölül mindenféle publikációval, mindegyik elátkozta a Chéreau-t, és a pokol legalsó bugyrába száműzte.
De miért? Mit csinált?
Hát olyan környezetet, mondok egy egyszerű példát, ami ma már rég nem veri ki a biztosítékot. Az Istenek alkonyában ugye az első felvonásban Siegfried elbúcsúzik Brünnhildétől, és még abban az ős állapotban van, idézőjelben mondom ezeket a kifejezéseket, hogy egy natúr gyerek, akinek minden megy, nincs skrupulusa, nincs félelme, ő a legerősebb, ő a legokosabb, ő a legszebb, Brünnhilde az övé, a világ legszebb asszonya, és akkor elmegy világot látni. És akkor egyszer csak közbe jön mindenféle csavar, álságosság, a Gudrun megitatja egy bájitalal, amitől elfelejti Brünnhildét, és benősül a Gibich családba. A lényeg az, hogy a másik fölvonásban, Sharonnál, az átváltozott Maugli, most hülyeséget mondok, megjelenik frakban és csokornyakkendővel, és mit tudom én, és ez kiverte a biztosítékot. Hogy lehet egy tetralógiában, ami a Nibelung mondta idejében játszódik, frakban feléptetni a tanulistát. De az egész egyébként úgy volt fölépítve, hogy én azért merem mondani, mert a rendelkező próbák zömén részt vettem, mint zongorista, és azt kell mondjam, hogy utána még rajta kívül a Kovalik Balázssal, Szabó Mátéval, tehát egy-két rendezővel volt, előtte a Békés Andrással volt olyan élményem, hogy egyfolytában rájöttem, hogy szakbarbár vagyok, és hoppá, ezt inkább így kellene játszani, mert micsoda gondolatot mondott a rendező. Tehát ilyen jó volt a rendező.
Hát egyébként az előbb említett Pierre Boulle, ez a karmester, hát az is kivette a biztosítékot, hogy ő azt mondta, hogy föl kell robbantani az opera házakat, majd utána elment Bayreuthba, ugye?
De már előtte, de mint kiderült, ő az intézményrendszerre gondolt, ahol nem a mű a legfontosabb, hanem mindenféle szervezési gondok miatt úgy kerül színre valami, ami hát nem egészen kontrollált, de egyébként Bayreuth előtt ő már bőven dirigált, tehát eldirigálta a Párizsban a Pelleast, szóval több remek művet, általában 20. századiakat. És aztán tért át Parsifalra is, meg Ringre is. Hozzáteszem, hogy én, akit a 20. század egyik, aki őt a 20. század egyik legnagyobb koponyájának tartottam, és tartok most is, mint karmester nem volt, tehát a Sharon, mint rendező, sokkal jobban lenyűgözött, mint Pierre Boulle ez a karmester.
Te egyébként milyen karmesterek tartod magadat? Mert minden interjúban egy kicsit úgy az az érzésem, hogy úgy egy kicsit megcsipkeded a saját tehetségedet, megmondod, hogy hát ez csak olyan interpretálás, a valódi a zeneszerző, és azt nem is érted, hogy tud ilyeneket kitalálni, és hát ez nem is igazi alkotó munka. Meg te nem is vagy akkora, mint az előbb felsorolt díjaid. Tehát, hogy ez
hát
hogy
az különösen. Ez úgy van, de én ezt elég precízen meg tudom fogalmazni, mert elég sokat foglalkoztam. Tehát volt egy olyan korszakom, nem is régen volt Wegernek az eléggé depressziós korszaknak, úgy mondhatom, nem kell komolyan venni, mert azért egyfolytában csinálom a dolgomat, de hogy mindig az volt az érzésem, hogy kevés vagyok ahhoz, amit csinálok. És volt egy olyan időszak, amikor, mert az ember, mindenki ismeri önmagát, ezt Rados Ferenctől hallottam először, hogy mindenki egyszer csak eléri azt a betonfalat, amiről tudja, hogy ezen keresztül nincs átjárás. Tehát, hogy meddig ér a takaró. A lényeg az, hogy tehát én is kiismertem magam, hogy mik a korlátaim, és ezért azt gondoltam, hogy kevés vagyok a szakmámhoz, és csak azzal a nagyon cinikusnak nevezhető hozzáállással tudtam magam rávenni, hogy csináljam, mert körbenéztem, és láttam, hogy nálamnál még sokkal kevésbé megfelelő emberek is vígan csinálják a karmesterséget. És ez a nagyon nem jó állapot, ez néhány évvel ezelőtt megszűnt azáltal, hogy így tudom megfogalmazni, hogy rájöttem, hogy ha bár kevés vagyok a szakmához, de imádom a zenét, imádom a szerzőket, és ha beleszeretek egy darabba, mindig azt szoktam mondani, hogy vannak kedvenc helyeim. Egy darabon belül alkalmanként akár 100 kedvenc helyem is van. Tehát nem tudok rangsorolni.
Sőt, azt is szoktam mondani, hogy mindig az a kedvenced, amit éppen vezényelsz.
Ez is igaz. Ez is igaz. Tehát most nyilvánvalóan, ha most megkérdeznénk, hogy mit csinálnék szívesebben a Debussy-ben, az ismeri zandját, vagy a Giocondát, akkor az előbbit választanám, de az embernek ilyen marhaságot nem kell csinálnia. Egy, most nincs alkalmam megcsinálni a Pelle, az ismeri zandot. Itt van azon, mert a Gioconda, és akkor azt mondom, hogy tanulom ezerrel, mert az előbb bevallottam, hogy azt se tudtam, miről szól, tanulom ezerrel, és beleszerettem a darabba, és vannak kedvenc helyeim, és azt gondolom, hogy lehet, hogy kevés vagyok a szakmához, de ha ezekbe belekapaszkodok, és ezeket a kedvenc helyeimet el tudom hitetni a zenekarral, hogy miért a kedvenc helyeim, akkor ők eljátszák, és akkor a közönség is már. Úgyhogy innentől kezdve abba hagytam az önostorozást, és azt mondom, hogy amin van, abban csinálom, általában eléggé megszállottan, már úgy értem, hogy nem tudok eleget tanulni.
Na de akkor mit tartasz kevésnek magadban?
Az adottságaim, tehát hol vagyok én Kocsis Zoltántól például?
Hol?
Pényévnyi távolságra.
Hát de a Kocsis eredetileg...
Mondjuk azt, hogy zenész. Mondjuk azt, hogy zenész. Maradjunk abban, mert hát zongoristának az egyik...
És karmesterként talán nem is volt olyan hú de nagy, ne?
Azért mondok, szóval nem volt tipikus karmester. Most erre azt tudom neked mondani, hogy ha megkérdeznél, hogy kitartok a legnagyobb karmesternek, akkor azt mondanám, hogy a nagy generációt tartom a legnagyobbaknak, Furtwängler-rel az élen, de nem nagyon tudok rangsort csinálni, mert ugyanúgy imádom Bruno Waltert, ugyanúgy imádom Klemperet, de most bármelyiket, ezek közül még Bruno Walter az, akit ha megnézel muzeális felvételen, hogy hogyan dirigál, akkor az úgy néz ki, mint ahogy manapság általában dirigálni szoktak. De nem látszik rajta, azaz helyesebben látszik rajta, hogy micsoda egy elképesztő muzsikus, és micsoda koponya. Tehát, hogy árad belőle az, amit át kell adnia. De ha Furtwänglert megnézed muzeális fölvételen, akkor én erre azt mondom, ha ma odáll egy zenekar elé, akkor azok kiröhögik.
Mert?
Mert az a dirigálás, amit ő akkor, amivel ő interpretálta a darabokat, az ma már látványkarmesterek korszakát éljük, akik pálca zsonglőrök, és olyan mutatványokat csinálnak, hogy a zenekar így néz, és azt gondolja, hogy ez a jó. De mindenképpen sokkal...
Tehát, hogy a kamerának vezényelnek,
nem minden hangot,
hogy olyan mutatós legyen.
Mutatós legyen, de minden hangot eldirigálnak. És a Furtwängler idejében ez még nem volt szükséges. Részint egy lényegesen kisebb repertoár, mint a mai. Tehát most mindig elhűlök, amikor megtudom, hogy a Bartók első zongora versenyét a bemutatót a szerző játszotta és Furtwängler dirigálta. Elképzelni nem tudom, hogy ott mi lehetett, és valószínűleg nagyon nagy katyfasz volt. Biztos, hogy nem volt annyi próba. De mondok egy olyat, hogy Brahms harmadik szimfónia, ha a világ legjobb felvételét akarod hallgatni, akkor keresd ki, én már nagyon rég nem hallottam, Furtwänglerrel és a berlini filharmonikusokkal. Annál jobb biztos nincs. Hallottam egy muzeális fölvételt egy skandináv államban, nem tudom melyik rádiózenekarral, mondjuk Stockholmival. Ugyanebben a Brahms harmadik szimfóniából kőkövör nem maradt. Két taktus nem volt együtt.
De és amikor te vezényelsz, akkor mi van?
Én nagyon igyekszem törekedni arra a részére is, hogy nagy létszámú zenekarnál biztos támpontot nyújtsak a kollégáimnak, hogy mikor és hogyan kell játszani. Tehát én kicsit szájbarágósan próbálok dirigálni, ami nem biztos, hogy jó. Na most a Kocsis Zoli például azt nyilatkozta, hogy neki nem kötelessége enyzacot adni, magyarul a belépést jelezni mondjuk a szólókürtösnek, hogyha a szólója jön, vagy a cselló szólamnak, hogy nem, ő arra valóan ott, hogy megmondja, hogy te ezt így csinál, te úgy csinál, stb. Egyébként üti a taktust, és mindenki lépjen be magától. És ez az egy, amiben ő ebben tulajdonképpen a fenomenális zenei tudása ellenére nem volt igazából a zenekarok kedvence. Tehát, hogy ő nem csinálta ezt az általános szájbarágosnak nevezett mutogatást.
Hát te azt mondod, hogy akár szimfonikus mű esetében is te szereted a sztorit elmesélni.
Így van.
Vagyis akár a hogy miről szól, ami elvileg nincs leírva.
Ami nincs leírva.
De nem szól, tulajdonképpen így megfogalmazható, de te mégis elmondod.
Akkor, hogyha szükségét érzem, mert az elvont zenélést azt nagyon elfusseráltnak érzem. Tehát az úgynevezett, a szimfonikus zenének nincs szövege. Az operában van egy fogódzója az előadóknak, a szövegkönyv, és mondjuk például Puccini esetében, aki ennek az opera műfajnak a legelképesztőbb zsenie volt, aki a partitúrában ugyanannyi szöveges utasítást írt elő, mint hánykort a fejet. Tehát elképesztő módon. Ő annyira gondolt az utolsó szögre is, hogy a színpadon mi történik, és azt komponálta meg. Tehát ott az előadónak tulajdonképpen könnyű dolga van. Ne kérdezz meg, hogy mit csinálnak helyett manapság a rendezők. De Szinetár Miklós mondta, hogy Puccinit rendezze a világ legegyszerűbb feladata, mert semmi más nem kell csinálni, mint végrehajtani, amit a szerző kitalált. Na most ugyanígy a muzsikusnak is, de azt szeretném neked mondani, hogy nagyon gyakran, még a Puccini operákban is az általam nagyon nagyra tisztelt zenekari muzsikus kollégáim többsége nem tudja, hogy mi történik a színpadon, pedig másképp játszanák, ha tudnák.
Most miért nem tudja?
Azért, mert az nekik a hierarchia a felkészülésben az, hogy először is a hangszerük mestere kell legyen minden kollégám, utána tudjon kottát olvasni, el tudja játszani, és rá tudjon figyelni, hogy is közbe körülötte mi zajlik zeneileg. De igazából nincs beírva, hogy és akkor itt most a Rodolf keresi a Mimi kezét, rátalál, és akkor attól kezdődik a Rodolf áriája. Tehát, hogy
és ezt te elmeséled?
Ha szükséges, akkor elmesélem, de most például abban kezdem a Gyokondát, hogy megkértem nagyon kedves barátomat, Karczak Marcit, az operának a, én meg nem is tudom, ő a mindenese, egy mindentudó ember, hogy csináljon egy rövid szinopszist, amiben pontosan le van írva jelenetenként, hogy mi történik a színpadon. Mert különben a muzsikus kollégáim beülnek úgy eljátszani a Gyokondát, hogy csak azt érzékelik, hogy most gyors, most lassú, most ez a hülye karmester rángatja a gyeplőt, hol előre, hol hátra, így, úgy, amúgy, és közben nem tudják, hogy éppen mit énekel, vagy éppen mi történik. Ami nagyon fontos szerintem. És ez nem az én találmányom, tehát Ferencsik János szimfonikus zenekarnak, az Állami Hangverseny zenekar művészének mondta, hogy egy muzsikusnak mindegy, hogy mire, de valamilyen képzelete kell legyen, valamire gondolnia kell, miközben muzsikál. Tehát annak nem kell egy feltétlenül mondatokba, jól szabott mondatokba körülírható szövegnek lennie, de valamire kell gondolnia.
Mondtál egy olyat, hogy a jó zeneművek vagy megsemmisítenek, vagy felemelnek. Most a felemelést azt értem, hát általában ugye sokszor ez a cél. Mondasz arra példát, amikor téged egy zenemű megsemmisített?
A megsemmisítés olyan nincs, de amikor úgy teljesen, tehát emlékszem arra, amikor a Tristan és Izoldát feleségemmel meghallgattuk otthon, mert akkor már volt ilyen CD lejátszónk, és meg volt, szerintem soha az életben nem fogják túlszárnyalni. Furt Wengler dirigálja természetesen a Philharmonia zenekarral, Kirsten Flagstad világ egyik legjobb szopránya, Ludwig Zuthaus, fiatal diszkó volt a Kurvená. A lényeg az, hogy meghallgattuk, és az első hangtól az utolsóig És hát ugye maga a mű úgy kezdődik, hogy a semmiből egyszer csak megszólal, és ahogy a szerző beírja a kottába az erőjáték első hangja fölé, hogy langsam und schmachtend, lassan és sóvárogva, vágyakozva. Elindul így a darab, és utána egy olyan elképesztő mű zajlik 4 vagy 4,5 órán keresztül, aminek a béke ugye a úgynevezett Izolda szerelmi halála, ami egyszerűen ez egy nagyon rossz, ez a szerelmi halál, de hát így nevezik, hogy miután a halott kedvese ott van az ölében, akkor egyszer csak ugye elének lesz az elmondhatatlan, olyan szövegek vannak, hogy erre mondta Blum Tamás, régi kedves barátom, hogy a németek kiröhögik Wagnert. Szóval az, amire az előbb mondtam, hogy manapság ezt már szégyellik. Tehát, hogy valaki a szerelemnek a leges, nem is létező fokán ott van, és a kedves a holtan az ölében, és ő nem sír, hanem megdicsül, és egyszer csak megszűnik létezni. Na, én a megsemmisítést azt nem tartom jó szónak, vagy megsemmisülést. Vannak nagyon depressziós opera befejezések, de én inkább azt mondanám, hogy a felemelkedés ellentéte számomra ez, vagy a Peleásznak a béke, vagy a Kék szakállónak a béke, ami tulajdonképpen mind olyan, hogy elérünk egy olyan pontra, amikor azt érezzük, hogy nincs semminek értelme, és mégis. És akkor utána az ember ott ül, és azt se tudja, hogy most mit csináljon.
Volt neked, nem is tudom, hogy megvolt-e már egy ilyen akadémiai székfoglalód?
Húha!
Megvolt?
Megvolt. Én székletfoglalónak tartom.
Igen? Mert? Igen.
Hát, mert igazából, mint ahogy szégyellem a diáimat is, nem tartom magam akadémikus alkatnak. És igazából...
De hát akkor mégis miért mentél neki?
Az van, hogy fölkértek ajánlásra. Azt hiszem, hogy tisztelt kollégám Záborszky Kálmán ajánlott, és aztán akkor megszavaztak, fölvettek. Aztán akkor egy ideig felsőbb javaslatra nem kiléptem, hanem felfüggesztettem a tagságomat, mert annyi volt a dolgom, hogy nem tudtam volna bejárni a tagozati ülésre. Uh-huh. De igazából azért tartottam meg végül is a beilleszkedéshez szükséges székletfoglalót, mert azt gondolom magamban teljesen naiv módon, hogy hát, ha tudok segíteni.
Ugye ez a
az
székfoglaló, az opera játszás problémáiról és megoldási javaslatokról szólt, ez nyilván több hetes téma, de pár dolgot mondjál.
Tehát igazából az az én helyem az MMA-ban, hogy megpróbáljak, ha egyáltalán lehetőség nyílik rá, hogy zenei vonalon együtt más kollégáimmal, tehát nem csak én vagyok ötletgazda, hogy hogyan kellene jó helyzetbe hozni arra érdemes testületeket, nem csak az operaházat, hanem most sorolhatnám a vidéki zenekarokat is általában. A legfontosabb gondunk most pillanatnyilag az, hogy a zeneoktatás annyira keszon béka feneke alatt van, hogy mi, akik Kodály Zoltán országa voltunk, gyakorlatilag számomra a legkatasztrofálisabb információ az volt, amikor megtudtam, hogy a lakosságnak a 2-3% jár koncertre és operába.
De hogy alakult szerinted ez így? Te, aki ugye Tokióban is voltál, nem tudom, vendégkarmester,
igen,
nem tudom, azt csinálod-e még?
Nem.
És azt mondják, hogy hát Japánban jobban alkalmazzák a Kodály módszert, mint nálunk.
Igen, van egy ilyen híre, nem tudom miért. Az, hogy nálunk mi van, azt nem tudom, de mindenképpen az hiányzik, én csak azt nem tudom, hogyan kell megcsinálni, és hogy ez hogy jött létre, de abban szoktam mindig példálozni. Két dologgal. Az egyik, édesapám, mindig hivatkozom rá, aki egy Budapest szerte körbe rajongott gimnáziumi tanár volt, magyar-latin szakos, és elképesztően zenerajongó. Tehát ő vitte engem először koncertre. Az én gyerekkoromban legalább annyi vonós négyes koncert volt, legalább annyi dalest volt, mint a hány szimfonikus zenekari koncert és hány opera előadás. Tehát akkor virágzott a zenei előadó művészet minden szinten. Most nézd meg,
a zenei ismeretterjesztés is.
Igen.
Hát én is, ugye a Lukin László zene.
Lukin Lászlót kivetted a számból.
Tehát amikor ott ilyen matinék voltak, és magyarázott, hát és közben játszott a zenekar, és egy karizmatikus fickó volt.
Az volt. Hát hogy mondjam, én is kedvet kaptam tőle, ahogy ő beszélt. Ő egy legendás közvetítő volt. Szerintem ma is lenné. Tehát én ismerek néhány olyan embert, mert például operai kollégáim közül egy igazi gyerekszelidítő mester, a Haberler Andris, aki gyerek előadásokon tüneményesen tudta irányítani a gyerekek figyelmét. Biztos, hogy ma is volna.
Csak közben már főleg házi orvos inkább.
Hát igen.
Olyan nagyon nem találtam helyét.
Igen, igen. De, és nem mondom, hogy nincs törekvés erre az irányra, de nem rendszeres és nem igazán megszervezett módon. Tehát most visszatérve, édesapám olyan gimnáziumi tanár volt, aki magyar-latin szakos létére közölte az valamennyi osztályával, hogy nem kap magatartásból jelest az, aki az általa megjelölt például Otellóra vagy Hovansinára nem megy el.
Hát ez erőteljes kényszer.
De most mondok valamit, de imádták és elmentek.
Na figyelj, most van még egy probléma, most rengeteg probléma, csak már időnk alig van.
Igen.
Tehát, hogy a vidéki operajátszás lényegében megszűnt, hogy
szörnyű.
A Pesti nagyon drága lett, tehát, hogy...
És elment az Erkel Színház a
és
francba.
Elment az Erkelbe, amihez nem tudom, mit szólsz, és
zömében
már csak a harmadik emeleten vannak magyarok, mert már nem tudják megfizetni. Szóval, hogy ezzel nem lehetne, és az Erkelhez mit szólsz?
Az Erkelhez azt szólom, hogy ez a fenntartóknak a teljes nem törődömsége és hozzá nem értése, hogy én most nem bántok senkit, akik megkapták a színházt arra a célra, hogy musical színházzá alakítsák át az operát. Hozzáteszem, hogy volt olyan közülük, aki két évvel ezelőtt, amikor a Puskás musicalt elkezdték játszani, azt nyilatkozta, hogy az Erkelben már korbáccsal sem lehet behajtani a népet operát hallgatni. És ezek a borzasztóan rosszul sikerült félrehordó fogalmazványok, amikért hát nem is tudom, hogy milyen bosszú vágyék bennem, azt nem tudom elmondani, hogy ezek...
Mit tervezel?
Nagyon csúnyát. Na, de nem hajtom végre. Tehát, hogy a fenntartó nem tudja, hogy most nevén nevezem Ókovás Szilveszter nem jó kedvébe adta le az Erkel Színházat, mert nincs rá költségvetés. Az, hogy mennyi kellene, azt ki kellene számolni.
Nem lehetett volna legalább 50-100 előadásra megtartani az operát
inkább 100,
számára?
Inkább 100, és pont azért, amit mondtál, hogy az operaháza, az Andrássy úti épület, az azért általában az úgynevezett operakedvelő magyar közönségnek nem igazán megfizethető, tehát gyakorlatilag nagy többségben külföldiek viszik jó hírét az Andrássy útnak, és vannak a tehetősebbek, akik meg tudják fizetni.
És ezért viszont a magyarok mert nem ismeri az opera énekeseket.
Sem.
Ami visszahat megint akár egyfajta látogatottságra, meg az énekesek közérzetére.
Igen,
is.
De azért maradjunk meg annál, hogy a legalsó fokon, óvodában, de legkésőbb általános iskola alsóban kellenek sugallatos pedagógusok, akik akár Lukin László, akár Kovács Endre, az én drága édesapám, akár nekem volt egy olyan magyar irodalom tanárom, emlékszem a nevére, Balassa Sándor, csak ez már 60 évvel ezelőtt volt, aki úgy tanította a magyar irodalmat, hogy a legutolsó bunkó is beleszeretett az irodalomba. Tehát fenntartom, hogy alapfokon ez a legfontosabb, hogy sugallatos pedagógusok kellenek, akik most még vissza az Erkel Színházhoz, hogy én most viccesnek tűnik, amit mondok. én elfogult vagyok. A musical-lel kapcsolatban azt mondom, hogy Bernsteinnek a csodálatos remek művein kívül van még néhány, meg elhiszem, hogy Amerikában csinálnak olyan kiállítású musical előadásokat, hogy lehet, hogy én is tátva lenne a szám a csodálkozástól, de azt gondolom magamban, hogy ez az a zenés színházi műfaj, amiben se a zene nem jó, se a színpad nem jó. Tehát nem hasonlíthatom se egy varázsfúl a Mozarthoz, se egy Shakespeare Hamlethez. De most ez nagyon undorító példa. De most azt magyarázd meg nekem, hogy hogy létezik az, hogy ha én beleegyezem abba, hogy Széchenyi után a második legnagyobb magyar Puskás öcsi, szívesen beleegyezem, akkor megkérdem, mi a fenének kell róla musicalt írni? Ez a kultúra? És közben az Erkel Színházban, ahol azért ismétlem még egyszer, hogy Okopát Szilveszternek az egyik legelévülhetetlenebb érdeme, hogy amikor igazgató lett, megnyitotta kis festéssel az Erkelt, és olcsóért játszatta a legnépszerűbb operákat a legjobb énekeseinkkel. És egyébként az Operaház aranykorában az Erkel Színház volt a menő, és odajött a világ összes nagy sztárja.
Köszönöm, hogy jöttél.
Köszönöm, hogy meghallgattál.
Adunk egy szignált, és utána jön a kritikai rovatom, Kovács János után, az Operaház kiváló karmestere után.
Művészbejáró Bóta Gáborra.
Folytatjuk a kritikai rovatommal. Biblia só, zenés bibliai képes könyv. Hát egy nagyon izgalmas előadás, Baltazár Színház, tudják, hogy zömében értelmi fogyatékkal élő színészeket foglalkoztat, de profi módon, tehát állásban, szerződésben vannak, folyamatosan tréningezik őket, tehát beszéd, mozgás, tánc, minden van, és hát mindezt általában tudják is, nem mindenki tud ugye minden, de nincs rákényszerítve semmire az előadásban, tehát ha valakinek gyengéje az éneklés, akkor amikor olyan sokan énekelnek, hát akkor ő halkan teszi, vagy éppen, hogy csak hát tátog, ha éppen táncolni kell, és az nem megy, mert esetleg lépni is nehezen tud, akkor nem táncol mindenkit, és hát ez tulajdonképpen követendő példa lenne, hogy a képességeinek megfelelően használnak, tehát nem azt nézik, hogy hú, ki mit nem tud, hanem hogy ki mit tud. És hát ugye meglehetősen sokat tudnak. Kovács Kriszta rendezte ezt a bibliasót, aki hát többetszerre dolgozik ott, ami hát engem roppant meglepett, ez talán az első rendezése volt ott, a Örkény egy percesekből készített produkció, amik hát ugye ilyen többszörös áttétes, dupla, tripla, nem tudom hányszoros csavaros, fineszes szövegek, és ezeket is teljesen jól mondták ezek a színészek. Ilyen tulajdonképpen show-szerű produkcióra is volt már, tehát nem is egy példa, én először Elek Dóra rendezésében láttam, van annak talán már 20 éve is, aki ugye a társulatot alapította Párizsban, töltött 5 tanulmányi év után, ahol látott ilyen jellegű színházakkal fesztivált, és beleszeretett a dologba. Tehát a Moulin Rouge, ami hát tulajdonképpen egy ilyen békebeli lokálvilágot mutatott, de a mai celebeket is parodizálva. Na, és hogy akkor Kovács Kriszta ugye rendezte ezt az Örkényt, meg még mást is, például egy arról szóló darabot, a Segítség segítek, ami már hát egészen modernkori problémát feszeget, hogy már a háború ideje, tehát hogy Kárpátaljáról átjön egy anya lányával, és befogadja őket egy család, és hogy hát ebből is mennyi konfliktus támad, hogy férnek össze meglehetősen nehezen, vagy éppen nem férnek össze. És most itt van ez a ez a Biblia show, ami hát sok tekintetben elementáris. Nekem bizony időnként könnyes lett a szemem, miközben hát hatalmasakat is röhögtem. Úgy indul, hogy, hogy két színész ül elől a színpad két szélén, baloldalt Klabacsek Dániel, ilyen magasított bárszéken, és vele szembe Kovács Panka, és ilyen kicsit konferenciék ők is, tehát ilyen kívül-belül, de közben megjegyzéseket tesznek a Bibliának a szövegeire, azokra a jelenetekre, amiket egyébként hát föl is konferálnak, egymást is össze-vissza megcsipkedik. Az egész előadás egyébként egy ilyen ironikus dolog, és hát tulajdonképpen nagyon sok mindenről szól, mert hát a világ nagy kérdései is benne vannak, miközben azért ezek kicsit profanizáltak, ezek karikaturisztikus megjelenítettségűek. A színészek zöme több szerepet is játszik, Medec Attila, Básti Andrea, Körösi Fejér Nándor, Illés Nikoletta, Szilvási Márton, Keresztes Anna, Fehér Dániel, Kocsi Zsófia, tehát hogy ilyen kicsit ilyen diák színjátszó hangulat, nagyon nagy energiával és elképesztő lelkesültséggel vannak jelen. Fábri Péter írta a szöveget, Wolf Péter a zenét, és Rutka Andrea tulajdonképpen hát szinte a semmiből hát teremtett díszletet ilyen fehér kockákból, ilyen fehér leprekből, maguk a ruhák is fehérek, és Perger Guszti pedig hát ugye a ilyen ütőhangszerekkel, de számtalannal tulajdonképpen a felvett zenére élőben is rásegít, és az egészből lesz egy ilyen kavalkád. Azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen öröm színház, amiben nagyon-nagyon jól dolgoznak együtt, tehát igazán jó az összmunka, miközben mindenki külön karakter, szóval nagyon szerettem ezt a Biblia show-t a Baltazár színházban. No, akkor beszéljünk egy nagyon különös anyagin előadásról az Örkész Színházban. Dohi Balázs rendezte, ő az, akinek a produkciójáról nemrég beszéltem a Kamrában, a 2031-ről, ami már hát bizony a hetedik fennálló, a fennálló kormány hetedik ciklusában játszódik, és hát tulajdonképpen már megtudjuk belőle, hogy már a Katona, az Örkény, meg a Radnóti is megszűnt, de most és reméljük, hogy ez csak fikció, most az Örkény Színházban zajlik ez, de a színháznak a különböző szegleteiben, véletlenül sem a nagy színpadon, de a szervezéstől a pincéig és a nem tudom hányadik emeleti irodáig sok mindent bejárunk. Nagyon-nagyon különös módon, mert nem mindenki ugyanazt látja. Tehát párhuzamosan zajlanak különböző jelenetek, amik zömet tulajdonképpen monodráma, és szalagot kapnak a nézők, akik különböző csoportokban rendeződnek, és ketten-ketten végigkísérik őket a különböző helyszínek között, amik van, hogy össze találkoznak, hát lehet, hogy két csoport néz egy jelenetet. Ugye ez a vándorlós színház tulajdonképpen meglehetősen régóta létezik, talán gimnazista lehettem, amikor még olyan újdonságnak számított Fodor Tamás Vojcekje, hogy hát tulajdonképpen az egyik teremből átmentünk a másikba, meg az is, aminek itt a végén tanúi lehettünk, hogy állunk a térbe, és közöttünk játszanak a színészek, és tulajdonképpen a Bán Bálintnak is van egy produkciója az Apertúrával, az Ítélet halál címmel rendezte, ami majd, hogy nem ugyanez a felállás, a jó része ennek pincében játszódik, hogy és börtön, tehát börtönbe a pincének különböző helyei börtönt jelképeznek, és itt is egy-egy szereplő mondja a monológiát egy-egy helyszínen, amik között egyébként hát ilyen áthallás is van, tehát amikor például nagyon kínoznak valakit, és nagyon üvölt, akkor azért az áthallatszik. Ad ez egy pluszt, tehát egy cinkosságot is tulajdonképpen hát néző és színész között, aki az esetek többségében kér tényleg karnújtásra, vagy annyira sincs tőlünk, mert mondjuk a pici szervezésbe beszorul két csoport, és ott Fűr Anikó is más szinten, mint szereplő, alig fél el köztünk. Férfi és női szerepek is felcserélődnek, miközben hát azért az azért tulajdonképpen az Anyeginről, mint ma is nagyon modern hősről, aki hát sok tekintetben nem tud magával mit kezdeni, meg lángolóan szerelmes, de azzal se jut feltétlenül dűlőre, tehát kicsit egy ilyen elveszett ember, kicsit mintha egy ilyen értelmiségi lenne, aki ki tudja eljut-e valahonnan valahova. Elmondom a szereplőket, tehát Fűr Anikó, Kókai Tünde, Erdős Lili, Matisz Flóra, Patkos Márton, Újvári Bors és Fica István játsszák a jeleneteket, határozottan megnézésre érdemes. Na most akkor van a Bábszínházban egy különleges produkció, 18 éven felülieknek szól, Kár, hogy az anyádat nem hoztad el címmel. Ezek ilyen pajzán vásári komédiák vajdasági magyar népkörtészetnek az alapján hát megy ez. Barta Bendegúz, Krucsó Rita, Elnagy Attila, Podlovics Laura, Splig Anna, Tatai Zsolt játsszák, éneklik, táncolják, mindent csinálnak, meglehetősen felvágott nyelvűek, kijönnek a paraván mögül, de viszonylag sokat báboznak, ilyen főleg kesztyűs bábokkal, és hát trágárságok tömkelegét mondják, élvezettel mondják az obszénságokat. Ezeket egyébként meglehetősen jól röhögve veszi a közönség. Lehet, hogy későbbi közönségeknél lesz baj, mert ugye vannak, akik ugranak arra, hogy hú, milyen csúnyaságot mondott, milyen megengedhetetlen, de ez egy vérbő játék, és ebbe ez abszolút belefél. Gerdenő Klaudia rendezte, Vidder Kristófa koreográfus. Ugye a Pergünt után, ami hát egy ilyen hú de művészi és egyébként kiváló előadás, egy újabb felnőtteknek szóló produkció, egy egészen más, meglehetősen harsány stílusú, de nagyon sok élvezettel teli produkció. És hát akkor pár mondat a Stuart Máriáról, ami Donizetti, és nem ment még nálunk az Operes Színházban, ugye ezek a nagy történelmű tablójú operái, közel sem mennek, ugye annyira, mint mondjuk talán a legnépszerűbb darabja a Don Pasquale, és hát két fajsúlyos nő párharcáról szól, azért főleg ez a darab, ugye Erzsébet és Stuart Máriáról, Rajna Martin vezénylésével, aki hát egy hihetetlen invenciójú, egészen nagyszerű fiatal karmester, Sáfár Olsolya a címszereplő, Balga Gabriella Erzsébet, akiknek hát hihetetlen dal csatáik és szemvillanásaik vannak. Nekem bevallom, hogy ez a témához olykor kicsit túldallamos, már-már könnyed a zene, ugye árad ez a belkantó stílus, és hát szárnyalnak ezek a dallamok, akkor is, amikor én azt érezném, hogy itten vérfagyasztóbb zenére lenne szükség. Ugye a stúdiókában, prózai verzióban Nagy Péter és István rendezésében megy maga a prózai darab, ami itt sokkal szikárabb, de ugyanakkor van egy gyönyörű látvány az Operaházban, tehát Szabó Máté a rendező, ugye, aki nagyon jól tud zenés darabokat csinálni, Miskolcon is, ahol állásban van, jó néhányat csinált, de például az Eiffel Műhelyházban a képzelt beteg opera változatát. Tehát gyönyörű a kiállítás, gyönyörűek a díszletjelmezek, Antal Csaba, Füzér Anni, tehát szinte van egy ilyen elképesztő festői látvány, tehát jó az előadás. Hát ennyi fért a művészbejáróba, én változatlanul Bóta Gábor voltam, a hangpult mögött Horváth Ádám volt, a kamerákat Laj Viktória kezelte, és fölhívom a figyelmüket, hogy akkor ettől az adástól kezdve, most mindig a délután 5 órás hírek után kezdődik a művészbejáró, az ismétlés változatlan este 11-től, és az is változatlan, hogy a látható verzió hétfőn 3-kor kerül ki a YouTube-ra, a viszont hallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.